Puzsé Robert arra hívta fel a figyelmet, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azok, akik lemondtak, azok szabadon távozhattak, és nincsenek már kötelezve arra, hogy a döntéseiket megindokolják. Puzsé Robert szerint sem erre megyünk, sőt, pont erről beszélt, úgy fogalmazott, hogy szerinte ez a kegyelem, ez a feudális Magyarország terméke.
Látszott, hogy ő arra készül, hogy ő a harcát meg fogja vívni, nem meghalni akart, hanem tényleg le akarta győzni Putyint. Nem hiszem, hogy most egyelőre lehet bármilyen közvetlen következménye, de hosszú távon nyilván ez is ott lesz a Putyin megítélésének a rovásán.
Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, úgyhogy jön a szokásos lapajánló is. Az újság címlapján továbbra is az utóbbi időszak legnagyobb botrányával foglalkozunk, mégpedig Puzsér Robert véleményét kérdeztük. Vele Erkis Kornélia készített interjút, ő hamarosan itt is lesz, és erről beszélgetni is fogunk. Utána jön még Lakner Dávid, vele a téma már Navalnyi lesz, a halála, a nemzetközi megítélése, és természetesen az is, ahogyan itthon a politika kezeli ezt az ügyet. De még mindenek előtt azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen új műsorunkról, vagy pedig videónkról sem, illetve arra is bíztatunk mindenkit, hogy vegye meg a Magyar Hangot, ha pedig tetszik, akkor fizessen is elő rá, hiszen mi addig tudjuk az újságot elkészíteni, addig tudjuk a műsorainkat elkészíteni, ameddig vannak olvasóink és előfizetőink, ezt egyébként nekik nagyon köszönjük. És itt az elején még egy szolgálati közlemény, március 16-án szombaton újra kötött fogás extra, Csintalan Sándor, Dévényi István, Pörzse Sándor, a két vendég pedig Karafiát Orsolya és Puzsér Robert lesz. A részletekről minden információ a leírásban. És akkor már az újság, március 1-e péntektől kapható a legfrissebb Magyar Hang, címlapon tehát Puzsér Robert. De készült interjú Karácsony Gergellyel is, a főpolgármestert természetesen kérdeztük arról, hogy mit üzen számára és eleve az ellenzéknek, hogy még az influencerek tüntetésén hatalmas tömeg, a pártok demonstrációján már jóval kisebb számú résztvevő gyűlt össze, de szóba került Vitézi Dávid indulása, hogy tart-e ettől, több 10 milliós ázbírság is, hogy ez mennyire ütötte meg őket, illetve hogy ezúttal is lesznek-e vajon adománygyűjtő dobozai. Hutter Mariannával közösen készítettük az interjút, megtalálják az újságban. Indítottunk egy cikk sorozatot, ami az egész botrány alapjával a gyermekvédelem kérdésével foglalkozik. Kicsit mélyebben is bemutatjuk, hogy mi a helyzet ezen a téren, milyenek a fizetések, van elég szakember, és hogy mely pontokon gáncsolja a mai rendszer a hátrányos helyzetű gyerekeket. Albert Enikő és Grimm Balázs jegyzi az első részt, ezt már el is olvashatják, de ahogy mondtam, ezt a témát még folytatjuk a további lapszámainkban. Egészségügy, Bodac Péter egy égető témával a kórházi fertőzések kérdésével foglalkozott. Ezeket az adatokat ugye sokáig titkolták a nyilvánosság előtt. Most arról írt, hogy milyen változások lehetnek, és nem akarom elspoilerezni, de a kép nem túl rózsás, a részleteket megtalálják a labban. Készült egy látványos, számos grafikát is tartalmazó összeállítás Csécsi Lászlótól arról, hogy miként is alakulnak a fizetések Magyarországon. A KSH ugye mindig sokak számára hát elég meredek számokat közöl arról, hogy mennyi is az átlagbér, ezért mi most megnéztük, hogy mondjuk Kelet-Magyarországon, vagy éppen a Nyugat-Dunántúlon mennyit vihet haza akár egy bolti eladó, akár egy adóügyintéző, érdemes ezt is böngészni. Herendi Gáborral is készült interjú, Makrai Szonya kérdezte a rendezőt a nők helyzetéről, a rezsim elvárásait kiszolgáló filmes, hát idézőjeles szakemberekről, illetve felelősségtudatról, de persze az új vígjátékáról is, ezt is elolvashatják a labban. És akkor a végére a szokásos publicisztikák, ebből ezúttal is több oldalnyi van, és természetesen több szerzőnk is a belpolitikai helyzettel foglalkozik, így Szerető Szabolcs az Álláspontban a Hatalom szennye címmel írt, de Dévényi Istvánt és Nagy Attila Tibort is ez a téma ihlette meg. Puzsér Roberttől Navalnyiról olvashatnak, míg Lányi András az akugyárakról írt dolgozatot, az ő publicisztikáikat és sok más szerző cikkét is elolvashatják a Magyar Hangban, most pedig jöjjenek a vendégek. És akkor kezdünk is, mégpedig az elmúlt időszak egyik legnagyobb botrányával, ugye pedofil botrány, kegyelmi ügy, illetve annak az összes hozadéka. És itt is van már velem Erkis Kornélia, szia, köszönöm, hogy eljöttél ismét.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat én is.
Te készítettél egy interjút, mégpedig Puzsér Roberttel, publicistával, lapunkba is ugye rendszeresen ír, és hát ugye erről beszélgettetek.
Igen, elsősorban nyilvánvalóan a kegyelmi botránynak nevezett eseménysorozatról beszélgettünk, és itt ugye rögtön fölmerül a kérdés, hogy mi van most. Most sokaknak az lehet az érzése, hogy vége van ennek az egész történetnek. A Fidesz ugye hangsúlyozza is, hogy lemondotta a köztársasági elnök, visszalépett a még nem hivatalosan, de már gyakorlatilag bejelentetten az Európai Parlamenti Fidesz listát vezető Varga Judit volt igazságügyi miniszter, ő is visszavonul a közélettől, és hogy ennek elég következménynek kell lennie az ügy után. Azonban sok kérdés még mindig nyitva van ezzel a kegyelmi üggyel kapcsolatban, és valószínűleg amellett, hogy itt egy kis szünet vagy lassulás következett be bizonyos értelemben ebben a diskurzusban, amellett nyilván azt is érzi mindenki, hogy azért teljesen nincsen ennek vége, hiszen nem kapott a társadalom érdeklődő része választ arra a kérdésre, hogy miért írta alá ezt a kegyelmet Novák Katalin, hogy miért ellenjegyezte azt Varga Judit, és hogy ugyan mit javasolt ezzel a kegyelemmel kapcsolatban. Tehát az okok nem ismertek, vagy az, hogy például Balogh Zoltán miért javasolt a köztársasági elnöknek kegyelmet K. Endre számára. Tehát nem tudjuk a kérdésekre a válaszokat, és valószínűleg ez nyugtalanít sokakat, tehát ezért még érdemes erről az ügyről beszélni. Puzsér Roberttel beszélgettem erről, akiről mindenki tudja, hogy meglehetősen szókimondó, de egyszer s mind nagyon sok esetben jó és koherens érvei vannak. Ezek közül néhányat a mi interjúnkról is magával hozott.
Igen, és nyilván, amit említette, hogy ugye a miért kérdés nincs, hát nyilván ez a legégetőbb kérdés, tehát hogy ez az, ami tényleg mindenkit foglalkoztat, mert Balogh Zoltán ugye azt egyértelművé tette, hogy mások mellett az ő véleményét is kikérték, és úgy fogalmazott, hogy azt lehetett érteni, hogy mások mellett ő is volt az, aki kegyelmet javasolt, és ő sem adott magyarázatot erre, hogy miért, ahogy tényleg nem tudjuk azt sem, hogy ki volt még esetleg az, aki esetleg nyomást gyakorolhatott, vagy pressziót, hogy valóban legyen megadva ez a kegyelem ennek a bizonyos K. Endrének. Szóval valóban nyilván a sajtó, azt mi is látjuk, hogy próbálja napirenden tartani ezt a kérdést, mi is próbáljuk napirenden tartani ezt a kérdést. Arról beszélgettetek-e, hogy egyébként ez fennmaradhat-e? Tehát, hogy az érdeklődést tényleg fel lehet-e tartani?
Igen, beszéltünk erről, és Puzsér Róbert azt hangsúlyozta, hogy szerinte a civil társadalomnak, akinek egy részét ugye ez még mindig élinken érdekli ez a kérdés, és a médiának, annak a médiának, amelyiknek van még lehetősége arra, hogy az embereket érdeklő kérdéseket tegyen fel a hatalomnak, szóval ő úgy gondolja, hogy nekik nem lenne szabad elengedni ezt az ügyet, hiszen nem kapott a társadalom magyarázatot arra, hogy miért történt ez az egész. A lemondás ugye szerintem nem elegendő következmény, ezt a Fidesz gyakran hangsúlyozta, hogy bezzeg a bal oldalon nincs következmény, de itt milyen súlyos következmények voltak. Hát valóban egy súlyos vezéráldozat történt, dupla vezéráldozat, de a Puzsér Robert arra hívta fel a figyelmet, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azok, akik lemondtak, azok szabadon távozhattak, és nincsenek már kötelezve arra, hogy a döntéseiket megindokolják, és ezen a ponton azért annyiban egyet tudtam érteni Puzsér Roberttel, és mivel ő nem egy politikus, hanem egy publicista elemző, ezért ezt talán nyilvánosan is mondhatom, hogy egyet értettem abban, hogy igen, tehát, hogy én vagyok a legnagyobb híve annak, hogy egy demokráciában a politikusoknak döntéseiket meg kell indokolni. Tehát nem csak dönteni kell, és most már lehet, hogy azt is hozzátehetjük ehhez, hogy nem csak lemondani kell, hogyha a döntésünk felháborodást okozott, hanem minden körülmények között, akár lemondunk, akár nem, a döntéseinket egész egyszerűen meg kell indokolni, és nincs olyan, hogy csak.
Hát mert pedig most nagyon úgy néz ki, hogy ez majd csak, hiszen Novák Katalin és Varga Judit sem elérhető ilyen szempontból az újságíróknak, mostantól egyébként hozzáteszem a nem kormánypárti nyilvánosságban dolgozókon kívül eddig sem nagyon voltak ők elérhetők. Illetve Balogh Zoltánt azt látjuk a hírekben, hogy őt azért próbálják néha szóra bírni, de hát finoman szóval ő sem szeretne erről semmit mondani. Tehát, hogy én nem látom, hogy ebben valóban kaphatnánk valamikor válaszokat. Nem tudom, hogy te vagy esetleg Puzsér Robert ennél optimistább volt ebben a kérdésben.
Ezt a kérdést ezt nyitva hagytuk, tehát igazából nyilván lehet arról spekulálni, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége, de az elmúlt hetekben azért olyan események történtek, amik azt támasztják alá, hogy nem biztos, hogy a sokak által kigondolt eredménye vagy kimenetele lehet egyes ügyeknek, lehet, hogy meglepetések érnek minket, úgyhogy ezt még nem tudjuk, de igen, valóban említetted például Balogh Zoltánt, és szerintem az is igaz, hogy ő is mindenképpen tartozna magyarázattal. Én szerintem, és ezt jogászként mondom elsősorban azért, mert kijelentette egy lelkészeknek írott levelben, ami aztán kiszivárgott, hogy ő még most is ártatlannak gondolja a K. Endrét, ami azért egy elég súlyos állítás annak fényében, hogy első és másodfokon is elítélték, valamint a felülvizsgálati kérelme is alaptalanul megbizonyult a kúria előtt. Azt gondolom, hogyha egy volt politikus és egy püspök, aki ugye az egyházáért tartozik felelősséggel, ilyen súlyú kijelentést tesz a jogállammal kapcsolatban, akkor azt legalábbis meg kell indokolnia. És ez nem jelenti azt, hogy bírósági ítéleteket ne lehetne mondjuk adott esetben kritizálni, de annak az az alapja, hogy tudjuk azt, hogy mi történt, és tudjuk azt, hogy a bíróság ezt hogyan minősítette, és tudjuk pontosan, hogy mi alapján minősítette, és ezután lehet szerintem azt mondani, hogy ez nem áll meg szerintünk ezért és ezért. De így általánosságban véve a levegőbe szerintem egyáltalán nem lehet ilyen kijelentéseket tenni anélkül, hogy ezt nem magyarázná meg valaki.
Jó, hát ugye Balogh Zoltánnak az a mondata is beszédes volt, amikor ez a lemondó videónyilatkozat megjelent tőle, és ott bocsánatot kért, de nem attól, akiket már régóta várnak, hogy a tényleg a valós áldozatoktól bocsánatot kérjen, hanem hogy az egyházától kért bocsánatot, amiért ráhúzta lényegében ezt az egész ügyet. Tehát, hogy már azért ez is ilyen furcsa volt, és ezt is sokan nem értették. Egyébként én magam sem, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy nem is feltétlenül azt mondom, hogy egy püspöknek bocsánatot kell kérni a bicskei áldozatoktól, de tényleg valami szolidaritást mutatni feléjük, vagy valamivel jelezni, hogy igen, tudjuk, nektek nagyon rossz volt, és most megpróbálunk valamit tenni a bűnösökkel. Jobb esetben nem engedjük ki őket, vagy nem részesítjük őket kegyelemben.
Igen, és valószínűleg azért nem mondta ezt szerintem egyébként, mert ezzel lehet, hogy azt gondolta, hogy azt üzente volna, hogy a református egyháznak köze van ehhez az egész dologhoz, miközben egyébként ez nem egy egyházi fenntartású intézmény, de a másik dolog pedig az, hogy kiderült már, és ugye a legfrissebb hírek fényében egyre inkább kiderül, hogy bizony K. Endrének nagyon szoros kapcsolata volt a református egyház és a bicskei református egyházközséggel, és az odáig ment ez a dolog, hogy a 444.hu számára két független forrás megerősítette, bár az egyházközség többszöri megkeresése sem volt hajlandó megerősíteni, hogy még a szabadulása után K. Endrét elvek presbiterré választhatták, és nyilván ilyen körülmények között már az egyháznak az érintettsége annyiban mindenképp felmerül, hogy a szabadulása után, a kegyelmezés után miért történt meg ez, hogy őt egyházi előjáróvá választották. Tehát innentől kezdve igen, azt gondolom, hogy valamiféle bocsánatkérés azért lehet, hogy a református egyház részéről is beleférne.
Így van, és akkor most viszont egy kicsit vissza az interjúhoz, és annak is még az elején, a beszélgetésünk elején említetted, hogy itt szó volt arról, hogy a civil társadalom mit és hogyan tud tenni. Itt egyébként mire jutottatok?
Arra jutottunk mindenképpen, hogy ez a Hősök terén megszervezett tüntetés az azért egy eredménynek tekinthető, tehát olyasmit hoztak létre ennek a civil influencer szervezői ennek a tüntetésnek, ami korábban nem volt, tehát egy valóban nagy tömegmegmozdulás, de ennek most láthatóan nincs folytatása, és Puzsér Robert pedig azon az állásponton volt, hogy kellene.
Hát igen, viszont az is kérdés, és akkor most nyilván nem tudom Puzsér Robertet kérdezni, hanem már téged kérdezlek, hogy vajon milyen folytatást várhatunk. Tehát itt most olyan tartalomgyártókról beszélünk, akik egyébként a videóikban foglalkoznak közéleti ügyekkel, adott esetben hardcore belpolitikával is foglalkoznak, de ők nem politikusok. Tehát, hogy mit lehet most tőlük várni?
Hát azt, amit a civil társadalomtól egyébként általában várni lehet, és ami egy erős középosztállyal, egy jól szervezett civil társadalommal rendelkező országban egyébként természetes, hogy amikor a hatalom átlép egy vörös vonalat, hogy Puzsér Robert így fogalmazott, akkor oda csap. Tehát jelzi azt, hogy eddig és ne tovább, és akkor ilyen módon tudja gyakorlatilag a politikát fegyelmezni, kvázi, amikor ugye két választás között kilengések tapasztalhatók bizonyos területeken. Ez az, amit ő várna a civil társadalomtól, de ami egyébként nem példa nélküli, ez sok országban így van, ahol erősebb a civil érdekérvényesítés, hogyha a civil társadalom úgy látja, hogy a politika megsért valamilyen értéket vagy érdeket, akkor ezekhez az eszközökhöz folyamodnak, kimennek tüntetni, különböző tiltakozásokat szerveznek, hallatják a hangjukat, és ez tud működni. Tehát én úgy vettem ki a szavaiból, hogy ő ezt várja a civil társadalomtól, és nem csak a gyermekvédelmi területen. Hát ez most egy ügyre korlátozódott ez a demonstráció, de számos olyan ügyet felsorolt, amivel kapcsolatban azt gondolja, hogy egy ilyen fajta nemzeti minimumot lehetne létrehozni, mint amit a gyermekvédelemben szeretnének, hogy legyen alap az, hogy biztonságban vannak a gyermekek az ilyen rendszerekben.
Te egyébként itt az elmúlt 14 év után nem gondolod ezt egy picit, hát talán fogalmazunk úgy, hogy naív hozzáállásnak? Tehát, hogy vajon tud ma a civil társadalom, hogy fogalmaztál, úgy odacsapni a politikának, hogy annak valós következménye legyen?
Azt gondolom, hogyha az ilyen méretű tömegtüntetések mondjuk sok polgárt érdeklő ügyekben rendszeresek lennének, akkor azt gondolom, hogy igen, ez a világban mindenhol alkalmas arra, hogy a politikát újra a társadalom által kívánt mederbe terelje vissza. És igen, nyilvánvaló, hogy mi nagyon hátulról kezdtük ezt a dolgot Magyarországon, tehát a demokratikus fejlődésből ugye rendkívül kevés jutott az országnak. Azért a rendszerváltás sem volt még olyan régen, ilyen történelmi léptékben nézve, és nincsen sok gyakorlatunk demokráciában. Tehát azt gondolom, hogy igen, természetesen lehetséges. Kérdés, hogy mennyi idő alatt tud ez egy országban kialakulni, mennyi idő alatt tud egy társadalom tudatossá és hatékonyá válni ebben, de azt gondolom, hogy a polgárosodásra ennek el kell következnie.
Az mondjuk kérdés, hogy egyáltalán a polgárosodás irányába halad-e ez az ország? Mert mondjuk nekem itt nem akarok túlságosan pesszimistának tűnni, de nekem itt azért vannak fenntartásaim vagy kétségeim, hogy abba az irányba megyünk-e, amikor tényleg az a cél, hogy tudatos magyar állampolgárokat neveljünk, akik kiállnak magukért, akik kiállnak bizonyos ügyek mellett, akik adott esetben szerveződnek, tehát amiről pont te beszélsz, egy normális demokráciában, ahogy ennek ki kellene néznie, nem tudom, hogy erre megyünk ebbe az irányba.
Puzsé Robert szerint sem erre megyünk, sőt, pont erről beszélt, úgy fogalmazott, hogy szerinte ez a kegyelem, ez a feudális Magyarország terméke, és a feudális Magyarország alatt ő ebben az esetben ugye a személyi függőségek rendszerét értette, tehát az, hogy nem az intézmények jogszabály és rendeltetésszerű működésén alapszik a működés, hanem ilyen kiárásokon, szívességeken és függőségeken, és ezzel állította párhuzamba a modernitást és a polgárosodást, és azt gondolom, hogy mindenképpen rá lehet fogni azt, hogy nem e felé haladunk, de azt gondolom, hogy erre az igény Magyarországon már nagyon régen megvan, most is megvan, és szerintem meg is lesz. Tehát egy bizonyos réteknek lesz erre igénye, és majd meglátjuk, hogy társadalomra mennyire sikerül a polgári középosztálynak ezt az igényét kivetíteni olyan módon, hogy ők is akarják.
Nos, tehát akkor ez egy kicsit egyébként optimistább végszó volt, mint ahogy elkezdtük itt az utolsó kérdésre a választ, ami szerintem jó. Minden esetre akkor a legfrissebb Magyar Hangban Erkis Kornélia interjúja, címlapos interjúja Puzsér Róberttel, kegyelmi ügyről, pedofil botrányról, civil társadalomról, lehetőségekről, mindenkinek nagy szeretettel ajánljuk. Ez egy terjedelmes, nagyjából majdnem kétoldalas interjú. Mi is most itt erről beszélgettünk. Kornélia, köszönöm szépen.
Én köszönöm a meghívást.
És akkor folytatjuk is egy egészen más, de szintén nagyon fontos témával, és Lakner Dáviddal. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, köszönöm én is.
Ez az egészen más, de másik nagyon fontos téma pedig Navalnyi ügye. Ugye nem olyan régen halt meg. Te ennek kapcsán írtál most az újságban, mit olvashatnak tőled?
Hát elsősorban Navalnyi személyéből indultam ki, de általánosabban néztem meg egy-két az orosz rendszerrel foglalkozó könyvet, illetve filmet, olyan műalkotásokat, amik a Putyin rendszernek a durulásával és egyáltalán az orosz rendszernek, a mai orosz rendszernek a működésével foglalkoznak, ideértve akár a tágabb összefüggéseket és oligarchákkal együtt, a médiavilággal, a propagandával. Vannak én nagyon jó filmek Andrei Zvyagintszevtől a Leviatán, amit mindenki ismerhet talán, illetve egy-két könyvet is belevettem. Navalnyi kapcsán ide kötődik például Kira Jármis, aki Navalnyi sajtószóvivője regénye, a Zárka, ami magyar nyelven is megjelent tavaly vagy tavaly előtt. Kira Jármis volt is Magyarországon 2 éve, és akkor 2 éve jelent meg a könyv is, és akkor volt Magyarországon Kira Jármis, és interjúztunk is vele.
Ezek a könyvek, illetve a filmek, amikről most beszéltél is, amelyek kifejezetten már foglalkoznak Navalnyijal is, illetve az ő jelenségével, ott egyébként mennyire hangsúlyosan jelenik meg az, hogy az, amit ő végez, az hát igazából könnyen lehet, hogy halállal végződik.
Hát a korrupció kapcsán ez megjelenik, hogy az a rendszernek az egyik fő összetartó eleme. Persze viták vannak erről máig, hogy az orosz rendszer mennyire döntheti meg egy korrupció ellenes kiállás. Navalnyi esetében azt láthattuk, hogy azért elég jelentősen megnőtt a népszerűsége, még a moszkvai főpolgármester választáson sem indult, azt hiszem 2013-ban, ahol a második helyre futott be, és ez jól mutatta, hogy neki gyors emelkedést hozott az, hogy elkezdett ezekkel foglalkozni. És a börtönbe zárásáig alapítványa nagyon sok ilyen ügyet feltárt. Pont miután őt letartóztatták, azután álltak elő a Putyin palotájának az ügyével, ami az elmúlt években talán a legnagyobb visszhangot keltette. Ez az, azt hiszem, fekete-tengeri palota, ami rengeteg pénzből készült, és titkos, és nagyon sokan nem tudtak előtte róla.
Igen, és az, hogyha valaki ennyire komolyan harcol, meg érdemben harcol egy diktátorral szemben, szerintem Putyint nyugodtan nevezhetjük annak. Most már látjuk, de hogy már korábban felmerült-e, hogy ezért ő tényleg az életével fizethet.
Hát Navalnyiról készült egy HBO-s dokumentumfilm, amikor Németországban tartózkodott, és éppen épült fel a novicsokos mérgezésből, akkor elmondta a dokumentumfilmben, hogy az elején azt hitt, hogy ő, ahogy kiáll, azzal egyre nagyobb biztonságba is kerül. Voltak ilyen elképzelések az orosz rendszerrel is, hogy neki a nyilvánosság az egyfajta támaszt is, erőt is fog adni, hiszen akkor már biztos nem fogják bántani, hogyha híres ember, és akkor a rendezőit megijeszt, hogy mekkorát tévedett. Ez ugye már közvetlenül azután volt, hogy megpróbálták ölni, amivel kapcsolatban nem láthattak tisztán, hogy ki konkrétan, vagy miért, és akkor ebben a dokumentumfilmben mentek utána annak is, többek között felhívtak olyan embereket, akiket összefüggésbe tudtak hozni vele, és ugye az egyik az elismerte teljesen konkrétan, hogy ez megtörtént.
Igen, egyébként ezt mindenkinek ajánljuk ezt a filmet, egyébként ez egy rendkívül abszurd jelenet, amikor maga Navalnyi hívja fel azt az embert, aki egyébként őt megmérgezte, és ő meg valamiért el is mondja ezt.
Igen.
Azt sem tudjuk egyébként, hogy azóta ezzel az emberrel mi történt.
Igen, az eltűnt teljesen, és azóta is keresik. Berenketes újságírók, tényfeltáró újságírók.
Igen, szerintem azért nagyjából lehet sejtésünk, hogy hova.
Hát igen, és már dokumentumfilmben is elmondták, hogy ez valószínűleg az életébe is kerülhet akár, hogy ezt így elmondta.
Igen, egyébként tényleg megrázó a dokumentumfilm már, ahogy kezdődik, ott ugye eleve az a jelenet, hogy mit üzen akkor, hogyha meghal.
Igen, és akkor az elején meg azt mondta, hogy nem akar erről beszélni, mert hogy ez a film legyen egy thriller inkább, és majd ha meghal, akkor csinálnak egy ilyen unalmas emlékfilmet róla, de ezen is látszott, hogy ő arra készül, hogy ő a harcát meg fogja vívni, nem meghalni akart, hanem tényleg le akarta győzni Putyint. Királyjármissal készült interjúkból, és az derült ki, hogy például arról beszélt, hogy szerinte szabadulni fog Navalnyi azok után, hogy Putyin megbukott, tehát ő ezt egy reális és a közeljövőben elképzelhető alternatívaként mutatta be.
Te ezért nemzetközi sajtót is olvasol nagy számban. Mi a tapasztalatod, hogy Navalnyi ezzel az egész, az ő élettörténetével, illetve hát a sajnálatos halálával, ő lényegében egy ilyen jelképpé vált a diktatúra elleni harci jelképévé?
Igen, és éppen a héten írtuk meg, hogy még azok az alt-right, vagy szélső jobboldali, vagy ultrajobboldali figurák is hasonló nyilatkozatokat adtak ki. Marine Le Pen is arról beszélt, hogy az orosz rezsimnek felelőssége lett a halálában. A holland Geert Wilders is azt mondta, hogy egy brutális rezsimben, brutális fogvatartási telepen halt meg Navalnyi. Még a Robert Fico és az Alexander Vucic is hasonló nyilatkozatokat adott ki, kivéve Orbán Viktor, ami hétfőn történt a parlamentben, az tehát ilyen szempontból egyedinek mondható teljesen.
Igen, talán itt mondjuk el, hogy bár biztos sokan látták, hallották a hírét, de parlament tavaszi ülésszakának nyitó napján, napi rendeleti felszólalások közben Tordai Bence arra kérte az ülésteremben lévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek meg Navalnyiról, az ellenzéki képviselők fel is álltak, fideszesek, KDNP-sek, illetve a kormánytagok ülve maradtak. Sőt, utána Orbán Viktor még mondott is egy olyat, hogy hát sovinisztáknak
nem ilyen tisztelet, igen.
Igen, és idézett egy korábbi, még az orosz-grúz háború idején Navalnyitől egy nyilatkozatot. Ő a miniszterelnök akkor ugye úgy fogalmazott, hogy Navalnyi azt mondta a grúzokra, hogy patkányok, és hogy ilyen emberre ők ilyen szempontból nem tudnak megemlékezni, de azért ez sem teljesen így volt.
Hát igen, valami fajta rákcsályoknak nevezte őket, de ő ezért bocsánatot kért utána, többször is megbánta. Igazából ez a pályának annyira az elejéhez kötődik, amikor még konkrétan nem is ismerte senki nemzetközileg Navalnyi nevét. Tehát ezzel összefüggésbe hozni őt, ez ilyen elég nagy csúsztatás, és körülbelül olyan, amit használnánk, hogy Orbán Viktor 89-ben a Padlássöprő Nagy Imrét temette újra, és hogy azért emlékezett meg rá, mert hogy ő kitelepítette a németeket, miközben mint tudjuk, hogy a forradalom miniszterelnökét temette, és ugyanígy Navalnyi pedig az orosz rezsim elleni ellenállás és a korrupció ellenes küzdelem jelképe lett. Tehát az, hogy ő miket mondott a pályája elején, az még hogyha nem bánta volna meg, akkor sem kötődne annyira a nevéhez. De egyébként ezekért még bocsánatot is kért, és többször is elmondta, hogy nem ért ezzel már egyet, és őt az orosz közéletben egyébként a putyini rezsim ilyen liberális figuraként bélyegezte meg. Az látható a dokumentumfilmben is, hogy a mérgezés után arról beszéltek, hogy hát ezek ilyen liberálisok drogoznak, mindenféle orgiákat tartanak, és hogy nem csoda, hogy biztos előző nap is nagyon beivott, és ezért történt ez az egész. Tehát rá egy ilyen liberális figuraként tekintettek Oroszországban. Hiába gondoljuk azt, hogy ő egyfajta nacionalista politikus, ami valószínűleg el is mondható, főleg olyan szempontból is, hogy fontos volt neki, hogy visszatérjen Moszkvába, visszatérjen Oroszországba, de a közképet illetően nem gondolhatjuk őt valami fajta szélső jobboldali szélsőséges figurának.
Azt egyébként mennyire láthatjuk, vagy egyáltalán Magyarországról mi láthatjuk-e, hogy az orosz közvéleményben jelenleg milyen az ő megítélése?
Hát erről beszéltünk korábban is Anton Bendazsevszkijel, sokan vannak, akik megemlékeznek rá, de a rendszer minden ilyet igyekszik elnyomni, és ezért már az is nagy bátorság, ha valaki kimer menni egy gyertyagyújtásra. Amikor ugye visszatért Oroszországba, akkor hatalmas balhé volt ebből, mindenkit elvittek ott a repülőtéren, azóta még sokkal tovább durvult a rendszer, főleg, hogy kitört a háború is, és ezért nagyon óvatos mindenki azzal kapcsolatban, hogy bármit is csináljon, de azért érződik, hogy sokaknak ez egyfajta tragédia ott is, és oroszok között is sokan vannak, akik ez bankjárnának mellette, csak már félnek, hogy milyen következményei lesznek ennek.
Hogyha ismerjük, mert pedig nyilván ismerjük a magyarországi propagandát, aminek kapcsán sokszor elhangzik az, hogy az orosz valami fajta mintája ennek a mi általunk is ismert jelenlegi rendszernek. Hogyha ezt is számításba vesszük, vajon az orosz nép egyébként kap megfelelő információkat? Tehát, hogy ők tudják, nyilván nagyon sokan igen, de hogy a széles néptömegekhez eljut, hogy ki volt ez a Navalnyi, hogy halt meg, és hogy miért halhatott meg?
Hát az még a Magyarországon se jut el mindenki ezt, hogy halt meg, hogy miért halhatott meg a nemzetközi nyilvánosságban. Hát attól függ, hogy ki mennyire próbál utána nézni a dolgoknak, aki akar, az utána tud. Persze ilyen mindenféle titkos módszerekkel, VPN-nek a segítségével, emigrációban lévő oroszlapoknak a interneten való követésével, de hát aki mondjuk nem annyira foglalkozik a nyilvánossággal, akinek elég annyi a közéletből, amennyit kap, vagy nem is érdekli, vagy Putyin párti, azokhoz nem feltétlenül jut elne egy ilyen információ, de lehet, hogy nem is érdekelné őket, mert úgyse hinnének el ilyesmiket. Még ha hallanák is, azt mondanák, hogy itt valami átverés lesz mögötte, mint a háború kapcsán, és ugyanezt lehetett tapasztalni.
A végére egy kicsit talán naívnak tűnő kérdés. Azóta, hogy Navalnyi meghalt, látjuk a nemzetközi felháborodást, bár nem, valószínűleg nem ez a legjobb szó, de azt mondom, hogy látjuk a nemzetközi reakciókat, de vajon Oroszországban ennek lehet bármifajta következménye a rendszerre nézve? Ugye nem sokára elnökválasztás lesz, azt tudjuk.
Hát nem hiszem, hogy most egyelőre lehet bármilyen közvetlen következménye, de hosszú távon nyilván ez is ott lesz a Putyin megítélésének a rovásán, hosszú távon ezt így fogják elkönyvelni valószínűleg, és bármit is tesz, hogy most ezzel nehezen tud fellépni, hogy a történelem így ítélje majd meg Oroszországban is, az orosz történelem és a nemzetközi közösség is.
Akkor most ez is volt a végszó, tehát a legfrissebb lapszámban Navalnyi, illetve az orosz ellenzékiség, az orosz rendszer kapcsán írt könyvek, filmek, annak egyfajta kritikája Lakner Dávidtól, most erről beszélgettünk. Köszönöm szépen!
Köszönöm én is!
Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetéseket, és ezzel sikerült egy kicsit felkeltenünk az érdeklődésüket a legfrissebb Magyar Hang iránt is, amely tehát március 1-e péntektől kapható, a címlapon pedig Puzsér Róbert. Én ismét csak azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozunk a jövő héten is.
Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.